Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! A mai vasárnap levélbeli igéjét olvasom Pál apostol második tesszalonikai leveléből, az első fejezet elejéről a harmadiktól a tizedik versig szól hozzá. Ezeket írja Pál apostol a gyülekezetnek. Szüntelen hálával tartozunk Istennek, értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön nő, és az egymás iránt való szeretet gazdagodik mindjájatokban. Úgyhogy mi magunk dicsekszünk az Isten gyülekezeteiben veletek, álhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek. Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mi velünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből, hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától, amikor eljön az a nap, hogy megdicsőüljön szentjei között. És csodálják mindazok, akik benne hittek, amint hogy ti is hittel fogadtátok bizottságtételünket. Urunk, szentelj meg minket igéddel. Igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, az a nagy kérdés, hogy van-e vajon igazságos bosszú? Bosszú az van, igazság is van, legalábbis beszélünk róla. Van-e igazságos bosszú? De hát tulajdonképpen Pál apostol itt most erről beszél. Azt mondja, hogy Isten igazságos bosszút fog állni. Milyen az az igazságos bosszú? Az a furcsa, hogy máshol meg Isten igéje azt mondja, hogy nézzük csak, testvéreim, ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem bízzátok ezt arra, aki igazságosan teszi azt. Szóval, ugye a bosszúnak igazából az elvi alapja az a szakállas vicc, hogy mit mond a gyermek, amikor szétválasztják végre nagy nehezen a verekedésből a társával, ahol össze voltak gubancolódva és gyepülték, szapulták egymást. Hát azt mondja, amikor kikérdezik, hogy hogy történt, mit csináltak, ki kezdte, hát az úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Ez a bosszúnak az elvi alapja számunkra. És persze azt mondja az ige, hogy ne álljatok bosszút, hanem majd ezt igazságosan megteszi Isten. De hát milyen az az igazságos bosszú? Egyrészt ezért is hangzik a kérdés egy kicsit bután, hogy van-e igazságos bosszú. Azért hangzik bután a kérdés, mert egyrészt a bosszú a mi számunkra az érzelmi dolog. Elsősorban érzelmi és indulati. Tehát, hogyha valakitől sérelmet szenvedünk el, akkor ez bennünk az igazság érzetünket bántja. Olyan, mint egy tüske, egy seb, egy viszketés. Feltétlenül meg kell vakarni, feltétlenül valamit csinálni kell vele, mert idegesít. Szurkál, bánt belülről az igazságérzetnek a csorbulása, és ez mozgatja az emberi bosszút. Ez a belső érzelmi, indulati dolog. Isten bosszúja pedig, mármint amit a Biblia az ő szemszögéből bosszúnak mond, az azért nem egészen ilyen. Mert akár Jézus szavait nézzük, amikor egy ilyen fantasztikus látomásszerű képet mond el, hogy ő eljön a felhőkön át, ahogy megírta Dániel próféta, és akkor leül a trónjára, és akkor fogja az embereket, akik előtte állnak, minden népet, és szétválasztja őket. Szétválasztás, azt ugye tudjuk, hogy a Bibliában Istennek az egyik alap tevékenysége. Így kezdődik a Biblia, hogy Isten szétválasztotta a világosságot a sötétségtől. Aztán tovább szétválasztotta az eget a földtől, a szárazföldet a tengertől. Tehát Isten, amikor teremt, valamit létrehoz, az tulajdonképpen nem csak azt jelenti, hogy valami, ami addig nem volt, az most már van, létrejött, hanem hogy a dolgok között különbséget tesz. Szétválasztja a dolgokat, tehát rendet csinál. Úgyhogy igazából lehet, hogy úgy lenne jobb, hogyha úgy beszélnénk Isten bosszújáról, mint hogy Isten rendet csinál. Igazából Pál apostol is erről beszél. Ahhoz hasonlít Isten igazságos bosszúja vagy ítélete, mint a mi esetünkben, a mi életünkben a rendcsinálás szokott lenni. Abban sem kell, hogy legyen feltétlenül érzelmi, indulati töltés, ha az ember rendet rak a dolgai között, az egy indulatmentes, normális tevékenységünk. Valahogy így van Isten részéről is az ítélet, rendcsinálás. Na most a másik kérdés, ami fontosabb ennél, vajon, mert hogy most reménységnek a vasárnapja van a egyházi esztendőnkben, tehát valahol azok az igék, amiket olvastam, hogy micsoda dolog, hogy mindenki tudja a rendet csak az Isten népe, nem? Meg hogy aszerint, amit tettünk Jézussal, illetve bárki legkisebbekkel, aszerint helyre rak bennünket Jézus, külön választ, illetve tűzlángjában emészti meg azokat, akik nem engedelmeskedtek neki. Szóval ebben az ítéletben lehet a reménység. Ezek az igék most valahol kell, hogy szóljanak a reménységünkről ebben a dologban. Tehát lehet-e reménységünk Isten igazságos bosszúja, vagyis rendcsinálása közepette? Hát ha rendet rakunk a holmiaink között, és van olyan dolog, ami kell, fontos, és a helyére tesszük, és van, ami nem kell, és a szemétbe megy, akkor a dolgainknak, ha lehet így mondani, az a reménysége, hogy valami szükség van rájuk. Értéket jelentenek. Nem fognak a szemétbe menni. Most nekünk van ilyen opciónk, hogy mi az Isten számára letettünk valamit az asztalra, értéket képviselünk a számára? Van valami ilyen reménységünk? Hol a helyünk, ha ő rendet csinál? És bizony, oda jutunk, ha végig gondoljuk, hogy Isten igazságos rendje az egy nagyon furcsa, ijesztő és torz rend. Minden ember ide jut, ha megpróbálja felelősen és gondolkodva végig gondolni ezt a világot, az életünk értelmét, innen nézve. Isten megteremtett minket. Rendben van, tőle vagyunk. Ő akarta, hogy legyünk, nem mi akartunk megszületni, semmi közünk ehhez. Ő akarta, hogy legyünk, ide rakott minket az életbe, hogy járjuk végig. És ez az élet tele van küzdelemmel és nyomorúsággal, megpróbáltatással, és akkor Isten méricskéli, hogy miután ő akarta, hogy itt legyünk, ő méricskéli, hogy jót vagy rosszat csinálunk, és mennyit, megméri, és akkor végül tudjuk az Isten törvényéből, hogy mindenkinél a mérleg arra billen, hogy nem vagyunk senkik, nem érünk semmi, mehetünk a szemétbe. Hát milyen butaság ez így az Isten részéről, hogy csinál valamit, utána azt megméri, hogy hogy működik, de ő maga csinálta olyanra, hogy ne jól működjön, és akkor utána jól megbosszulja, hogy nem jól működik. Ez olyan buta játék. És amikor az ember ezt így végig gondolja, akkor ha van szíve, bátorsága ezt elmondani az Istennek, akkor van reménységünk, úgy gondolom, hogy ez a mi reménységünk, van reménységünk arra, hogy Isten megmutatja az igazságát. Luther Márton így panaszkodva az Istennek eljutott az Isten igazságának a keresésére, hogy mi az akkor? Mi az az igazság? És amikor elolvasta, nyilván nem először, hanem nagyon sokatszor a római levélben, hogy az Isten az evangéliumban az ő igazságát nyilatkoztatja ki. Megmutatja az igazságát, amely abban áll, hogy az igaz ember hitből él. És akkor ezt elkezdte végig gondolni az Isten színe előtt. Hogyha hitből él, hitből marad meg az, aki igaz, akkor ez nem a teljesítményünk, és nem a személyünknek az értéke, hanem amit Isten adott nekünk. Egy ajándék. És micsoda különbség van a bér és az ajándék között. És az Isten igazságában ezt látjuk meg. És ez a nagy választóvíz. Isten igazságának a megértése, hogy ő, az Isten igazsága az ő igazságos bosszúját jelenti? Vagy azt, hogy ő igazságát adja nekünk? Ajándék. És Luther Márton, aki ifjú korától kereste az Isten igazságát és igéjét, és minden igyekezete mindig azon volt, hogy minél jobb legyen az Isten szemében, minél értékesebb. Ő mondja, írja, hogy amíg ezt meg nem értette, hogy Isten igazsága nem az igazságos bosszú, hanem az ajándékba tőle részünkre adott igazság, addig ő gyűlölte az Istent és az igazságát. Ezt az igét is a római levélben, amit sokszor nyilván hallott és olvasott és végig gondolt, gyűlölte. Olyan utálatos ige volt ez számára, amitől felfordult a gyomra. És ez lett az ő kedves igéje, amin megértette az életet, és úgy érezte, hogy ő ezzel bejutott az Isten országába. Valahogy így vagyunk az Isten ítéletével, igazságos bosszújával. Mindaddig, amíg a reménységünk szerint meg nem nyílik előttünk, hogy micsoda kincset adott ő az igazságában, Krisztusban. Addig marad furcsa, idegen, távoli és ellenszenves. Maga Isten, aki szeret, lehajol, irgalmas és megment. Imádkozzunk. Jó Urunk, áldunk téged, hogy tüzed, amelyet szítasz bennünk, közöttünk, számunkra, ami megmentésünkre szól. Nem az ítélet tüze, hanem igéd tüze, mert lángolsz értünk. Amen.